Másnap reggel, amint felébredtünk, visszatértünk a totális karanténhoz. Ismét ellenségünk lett az egész város és az egyetemista élet. Rájöttem, sose leszek képes teljesen kiirtani Katya vadhajtásait. Hiába zárom a négy fal közé, hiába rejtem el előle a külvilágot, elég, ha egy kevés fény éri, már is feléled. Ezért jobb hián a testén levő nyomokat vettem célba. A piercinggel kezdtem, amit Ikon lőtt az ajkába, még az első év legelején. Tucatjával töltöttem le a netről a testékszerek káros hatásaival foglalkozó cikkeket, amikben mindenféle vérmérgezésekkel meg idegsérülésekkel riogattak a szakértők. Legtöbben fotókat is mellékeltek az írományaikhoz, begennyesedett köldökökkel, amputált fülcimpákkal, félig lerohadt orrokkal terrorizáltam Katyet. Mit fogsz csinálni, ha egyszer rozsdázni kezd a szádban az a szar? Rozsdamentes ötvözet, mondta. Nem lehet baj vele. Mire én, hogy dehogy nem, már attól a pillanattól fogva rohadt belülről, hogy az a disznó betette neked, majd meglátod. Hetekbe telt, míg megtört. És akkor se azért, mert meggyőzték az internet érvei, inkább az állandó szekálásokból lett annyira elege, hogy végül kivette az ajkából azt a szaros fémdarabot. De szusszanni se volt időm, kezdődött előről az egész. El akarta tenni emlékbe, újabb végig cirkuszolt napokba került, hogy lehúzza a vécén. Jobb lesz így, mondtam. Legalább nem eshetsz kísértésbe, én neked jót akarok, tényleg. A piercing után maradt lyuk viszont sose forrott be teljesen. Katya néha vizet vett a szájába, és a tűhegynyi résen keresztül préselte ki. Alig fért át pár apró csepp, de azért kitartóan dugták ki fényes fejecskéjüket. Hagyd már abba, mondtam, minek gusztustalankodsz. A tetoválással jóval könnyebb dolgom volt. Mindössze annyi kellett, hogy kinevezzem erogén zónának Katyé testén azt a részt, ahol a macska trónolt. És valahányszor szexeltünk, vadul harabdáljam ezt a medence csontja és lengő bordái közti részt. Nem sokára fogak nyoma szabdalta keresztül kasul a kunkori farkú dögöt. Egyre jobban eldeformálódott a véraláfutásoktól. Mi bajod van? Kérdezte egyszer Katya, amikor nem bírta tovább a fájdalmat, és sziszegve letaszított magáról. Ennyire utálod? Nem utálom, mondtam, csak idegesít.
Idegesít?
Aha, de miért?
Nem tudom, fordítottam hátat, azt hiszem a macskákkal van bajom úgy általában.
A macskákkal?
Igen, feleltem.
Túlságosan önfejűek. Egyik percben dörgölöznek hozzád, a következőnél pedig faképnél hagynak. Azt csinálhatnak, amihez épp kedvük van.
Nem?
Magától kereste meg a neten azt a plasztikai sebészt, aki lelézerezte a cicó tetoválást. Sose engedte, hogy elkísérjem, pedig többször vissza kellett mennie, míg az utolsó foltok is eltűntek.
Ugye nem fáj? Kérdeztem.
Most már egyre kevésbé, mondta. És nem bírta levenni a szemét a vörösen égő, levedzősebbről. Nem akartam, hogy nézze, mondtam. Forduljon el, de hiába. Óvatosan kentem szét a bőrén az orvos által felírt kenőcsöt.
Nem baj. A lényeg az, hogy túl vagyunk rajta. Igaz?
Igaz, motyogta. Miközben mesztelenül odalépett a tükör elé, és vizsgálgatni kezdte magát. Most már semmi nincsen rajtam. Meretten bámult a tükörbe, próbálta megszokni önmagát. A lézerezések alatt nem jártunk portyázni. Megtakarított pénzekből próbáltuk eljátszani, hogy jól vagyunk. Több tucat potenciális áldozat gyűlt fel, senkinek se írtunk vissza. Én legalábbis nem tudtam róla, hogy Katya minden kezelés után bemegy egy netklubba és átnézi a postafiókot. Suttyomban kezdett el levelezni azzal a balfasszal, mert hogy ennyi kontrollhoz neki is joga van. Nem érdekel, hogy abban egyeztünk meg, hogy te szelektálod őket. Választottál helyettem elégszer. Most rajtam a sor, oké?
Ennél stupidabbat nem is lázadhatott volna ellenem. Az a majom meg mintha szándékosan a kezére játszott volna. Katya a megszokottnál jóval több e-mailt kapott tőle. Egy csomó fölösleges és veszélyes dolgot tudott meg róla. 44 éves volt. Leveleiből sugárban fröcskölt a nyál, meg az önsajnáltatás. Elnyavajogta, eddig valamiért sose sikerült olyat találnia, aki megértette volna őt. De Katyével nagy reményei vannak, alig várja, hogy végre élőben elbeszélgethessen vele, és közelebbről is megismerjék egymást. Sokkal mélyebben belemászott Katyébe, mint az addigi, normális klienseink. Egyetlen porcikám se kívánta, hogy találkozzon vele, de nem létezett az az összeg, amit ne gombolhattunk volna le róla. Vezetőbeosztásban dolgozott az apja egyik cégénél, és tiszta szívből gyűlölte a pénzt. Túl sok volt neki, és emiatt még jobban fájt, hogy nincs kivel megosztania. Nekünk pedig muszáj volt pótolni valahogy a kimaradt portyákat. A kért portréfotókon kívül egy rakás egyéb fényképet is küldött. És mindegyikhez csatolt egy minimum kétoldalas sztorit, amiben elmesélte, a fotó készültekor épp miért volt nyomorult. Látod? Magyarázta Kátya. Ezen például azért van úgy elkenődve, mert neki is mások alakították a kinézetét. Az apja saját kezűleg nyeste le a cofját, és vágta le a trapéznadrágját, nehogy a kelleténél hippibb legyen a fia. Életemben nem láttam még ilyen savanyú képű embert. Az arca maga volt a lelki traumák térképe. Szó szerint koldulta az empátiát és a pofont. Már én is kívülről fújtam az egész szánalmas élettörténetét, hogy őt a szülei sose engedték tekeregni, és a közgázt is ők kényszerítették rá, miattuk lett a pénzügyi szektor ribanca. Egyébként már a fotóról sejti, milyen lehet Katya bőrének az illata. Mikor találkoznak végre? Az egyik fénykép egy koncert után készült. Jócskán megkopaszodva állt rajta a kedvenc zenekarával. Négy szakadt, loncsos, rőzséjű rocker fogta közre. Ő meg minden erejével igyekezett mosolyt erőltetni az arcára. Mintha abban a pillanatban jött volna rá, végérvényesen kimaradt mindenből, az összes szesz maratonból, egy éjszakás kalandból és másnapos ébredésből, ami ilyen fantasztikusan megtörté, lazán kiégetté tette idoljait. Apámnak is ez a kedvenc bandája, mondja Kátya. Fasza, feleltem. Még egy közös pont. De most már készülj, légy szíves. Nem akarjuk megváratni a mi szép lelkű milliomosunkat, ugye? Egy sétáló utca sarkára volt megbeszélve a találka. Messziről ki lehetett szúrni, hogy vár valakit. Nyugtalanul pislogott körbe a golf sapkája alól, és fél percenként nézte telefonján az időt. Nyeszlett, alacsony, szánalmas érzelmi ragadozó volt, aki a karját is odaadna egy jó szóért. Amikor Katya pár perces késéssel megérkezett, ő egy rózsát húzott elő a kabátja alól. Legszívesebben rögtön odarohantam volna, és a nyílt utcán a nyakába nyomom a sokkolót. Amúgy nem mert a szemébe nézni. Szégyenlősen adta oda a virágot, és ugyanolyan szerencsétlenül intett, hogy induljanak. Körülbelül negyed órát sétálgattak az orruk elé motyogva. Távolról se volt olyan bőbeszédű, mint az e-mailekben. Karácsony óta ott felejtett égők színezték a macskakövet. Egy szűzies kis teaházba mentek be, amit egy elszálltan vigyorgó asszony működtetett, aki nem csak alkoholt nem árult, de a dohányzást is tiltotta a vendégeknek. Kizárólag a keleti füstölök irritáló szagát tűrte meg a levegőben. A helyiség semmivel se volt tágasabb egy nagyobb bacska szobánál. Alig sikerült elég távol húzódnom tőlük. Találomra kiválasztottam egy teát az itallapról, majd tömény és cigi híján elkezdtem lerágdosni az ujjaimról a bőrkeményedéseket. Mélyre mentem, és addig csináltam, amíg elő nem villant a hús. Egy aprócska kerekasztalnál ültek, és ugyanolyan miniatűrök voltak a támla nélküli székek is. Nem tudtak nem közel hajolni egymáshoz. Talán ettől engedett fel az a nyomorult. Először csak bámult a tea gőzbe, és fél szavakban beszélt. Jó időbe telt, míg végre egyszer Katyere kapta a tekintetét, de onnantól lassanként felbátorodott, és egyre gyakrabban és hosszabban nézett fel. Katye viszont épp fordítva. Eleinte még produkálta magát valamennyire, aztán fokozatosan eltűntek azok a kacér pillantások meg mosolyok, amikkel az áldozatainkat szokta szédíteni. Némán ült, és merev arccal hallgatta az egyre jobban beinduló szófosást. Mint amikor enni kap a hörcsög. Úgy rezgett a szép lelkű milliómos pofája. Még valami vigyorszerűség is megjelent rajta. Jöttek a viccek, az egymás után belőtt poénok, amiken kizárólag ő kuncogott, de emiatt abszolút nem zavartatta magát. Katya idegesen csavargatta a kendője rojtjait, és olyat csinált, amit még soha. Egyfolytában engem nézett kétségbe esetten. Nem csoda, hogy nem vette észre a feléje csúszó kezet. Markomban elhajolt a kiskanál, és úgy ráharaptam a nyelvemre, hogy szétömlött a számban a vér. Ott és akkor lett végképp tiszta előttem. Az első pillanattól fogva el volt csesztve ez az este. Mert a szép lelkű milliómos, ahelyett, hogy Katyet combját taperolta volna végig, a kezét fogta meg. És a képéről akkor se kopott le az az undorító, csöpögős elszálltság, amikor Katya akkora lendülettel rántotta vissza a kezét, hogy még a csésze aljat is leverte az asztalról. A mennyezeti hangszórokból halk, meditációs zene szólt. Durván csörömpölt bele a szanaszét guruló teás készlet. Katya csöpögő szoknyával ugrott fel a székről, és indult a mosdó felé. Szinte belerohant a törlő rongyal segítségükre siető tulajnőbe. Az a nyomoronc viszont csak ült és vigyorgott. Még a feltakarításban is segített. Annyira sínen érezte magát, mint egész addig életében soha. Kivártam, hogy Katya mögött becsukodjon a mosdó ajtaja, felálltam és utána mentem. A kagyló fölé görnyedve állt, vastagon zubogott a csapból a víz. Többször megmosta az arcát, míg végre felnézett és észrevett. Alig bírta elfojtani a sikoltást, rémülten hőkölt hátra, nyugi, mondtam, én vagyok. Vagy valaki mást vártál? Megrázta a fejét, én ezt nem bírom végigcsinálni. Dehogy nem, te választottad. De nem értesz semmit, ugye? És azzal elhadarta, hogy amióta beültek a teázóba, elszabadult a pokol. Hogy az a balfasz azt mondta, nem érdekli Katya, hogyan jutott ide, ő kimenti. Hogy már a szeméből látta a fotón ő más, hogy költözzön hozzá, hogy legyen vele. Hogy nem kell csináljanak semmit, csak beszélgessenek és simogassák egymást. Hogy többé végre nem azért kell két személyre szobát foglalni a nyaraláskor, mert szégyelli, hogy egyedül van, hogy legyenek együtt magányosak. Az első pillanattól fogva éreztem, nincs rendben valami ezzel a szerencsétlennel, mondta Katya. Nem lehet, nem szabad megcsinálni. Éreztem, ki tudnám rúgni a világ oldalát. Akkor miért nem fújtad le a rohadt portját? Hiányzott ez neked? Katya próbálta nem elsírni magát. A pénz. Fogalmam sincs. Akartam látni, hogy más is lehet ilyen. Nem tudom. Balkész felől volt a tükör. A keretéig felrepett, amikor beleöklöztem. Nyomás vissza az asztalhoz, mondtam. De ez a csávó tiszta beteg, szipogta Katya. Mire én, hogy a te beteged, úgyhogy menj ki és csináld végig. Mi az, hogy csináljam végig? Kontrollt akartál, hát akkor kontrollálj. Még sose láttam ennyire félni. Könyörgöm, csak sétáljunk ki erről a helyről, és nem számít az egész. De nem érdekelt. Elcsalod a helyre, és elintézzük. Megértetted? De miért? Mert megérdemlitek. Katya akart még mondani valamit, de én szembe csaptam vele a mosdó ajtaját, és visszamentem az asztalomhoz. A tea teljesen kihűlt. Egy kortyot se ittam belőle. A tulaj odajött udvariaskodni.
Nem ízlik.
Túl erős, nekem, mondtam.
Hozok másikat.
Nem kell, feleltem. Úgy is megyünk mindjárt. Amilyen meggondolatlanul használtam a többes számot, ugyanolyan hülyén ugrottam fel, és rohantam ki, szinte velük egyszerre a teaházból, miután Katya visszajött a mosdóból, és lekapta a kabátját a fogasról. Fel se vette, szó nélkül rontott ki az ajtón. A szép lelkű egy másodpercig még kapaszkodott saját átszellemült vigyorába, aztán már ő is rúgta ki maga alól a széket, fizetni is elfelejtett. Úgy bukdácsolt Katya mellett az utcán, akár egy apró pénzért kuncsorgó koldus gyerek. Felváltva magyarázkodott, és tette fel a kétségbeesettebbnél kétségbeesettebb kérdéseket. De hiába. Egy fél szót se tudott kiszedni belőle. Katya makacsul és némán nézte maga előtt az utcaköveket. A szép lelkű időközben elfáradt. Sípolt a lélegzete, szólni se bírt. Jó 3-4 méterrel lemaradt Katyétől. És úgy loholt utána, ahogyan a bástyás cirkusz után én. Katya persze hazafelé tartott. Véletlenül se az előre kinézett helyszín felé. Ott rövidített, ahol csak tudott. Semmi se érdekelte már. Se az elővigyázatosság, se én, se az, hogy akkora távon lehetetlen lesz lerázni azt a nyomorultat. Egy felüljáró keskeny járdáján mentek végig. Hajlott nyakú lámpaoszlopok kísérték az utat. Teljesen leválasztották a város sötétségéről ezt a két sávnyi, üres, fehér csíkos aszfaltot. A szép lelkű nehezen tartotta a tempót. Hörögve szedte a levegőt és botladozott, de Katya nem fordult meg, nem lassított. Pedig az a mocsok rájátszott rendesen. Nem adta fel. Csinálta csak azért is, húzta az agyam, provokált. Aztán évtizedek óta használatlan sportpályák és egy strand következett omladozó medencékkel. No meg az egyik pillanatról a másikra besűrűsödő köd. Mindenféle vaskos és csupasz betonoszlopok meredeztek a homályban. Mintha egy óriási, évmilliók óta döglött őslény csontvázában bolyongtunk volna. Alig láttam Katyet. A szép lelkű milliómos körvonalait követtem. Élettelen volt a környék és csöndes. A pulzusom a fülemben dörömbölt. Úgy kattogott az agyam, akár a vonatkerék. Az Ócska piac bejáratánál a sarkából kifordulva lógott a rácsos kapu. A megrodgyant strandok közt vastagon borította a szemét a földet. Pillepalackok hevertek szerteszét. Az a szarházi most már rendesen vinnyogott. Elcsuklott a hangja, én meg ahelyett, hogy a lábam elé figyeltem volna, arra koncentráltam, hogy valahogy kirekesszem a fejemből azt a vénasszonyos, vontatott nyöszörgést. Emiatt nem vettem észre a flakont. Emiatt léptem rá. Emiatt recsent akkorát a bakancsom alatt az összeszáradt műanyag, hogy mindketten, Katya és a szép lelkű is azonnal felén fordultak. Arra se volt időm, hogy a csős állat az arcomra ráncsam. Megtorpantam. Ledermedtem. Az a rohadék csak nézett. Szájából vastagon ömlött a pára. Tudtam, attól olyan undorító, nedves és tapadós a köd. Odaemeltem a kezem a kabát zsebemhez. Az orrából két párhuzamos csíkban szivárgott a takony. Lenyalta a felső ajkáról, mire én kicipzáraztam a zsebem. Ő megnézett, és megjegyezte az arcom. Katya közelebb lépett, és ott állt a háta mögött. Benyúltam a zsebembe a sokkolóért. A szép lelkű még mindig nézett, és az alsó ajkán szétpukkant egy nyálbuborék. Markomban még ott éreztem a sokkoló tömör testét. Robbant a talpam alatt a talaj. Tiszta erőmből rohantam, és a kezem is lendült. Nagyot csattant az öklöm az arcán. Felsikított és a földre zuhant. A szép lelkű viszont csak állt, és lefagyottan merett rám. Őt a gyomrán érte a rugás, azonnal összeesett ő is. Mintha közös ágyban feküdnének, úgy hevertek egymás mellett. Katya összegömbölyödött, és a kezével védte az arcát. De az a majom nem vette le rólam a tekintetét. Nagy, kigúvat szemekkel bámult, rúgtam, hogy abba hagyja, de nem. Csak azért sem. Míg nem valami furcsa, vékony hangon nyöszörögni kezdett, először nem akartam tudni, honnan ismerős. Mert igen, Katya csinált így a születésnapomkor, amikor eldurvultak a dolgok az íróasztalon. Hirtelen éreztem, nem elég a lábam. Lovagló ülésben ereszkedtem arra a mocsadékra. A szemét néztem. És amíg az ő bőre az én bőröm lett, amíg az ő vére az én vérem lett, amíg az ő csontja az én csontom lett, addig ütöttem az arcát. Alig kaptam levegőt, úgy tápászkodtam föl. Katya viszont továbbra se kelt fel a földről. Az érintésemtől összerezzent, de hagyta, hogy felsegítsem. Sebesült volt. Gyönge, vigyáznom kellett rá. Ne haragudj, suttogta, és szolgálatkészen leguggolt a szép lelkű mellé, még a gumikesztyűről se feledkezett meg. Hozzálátott, hogy kirámolja a zsebeit, de hirtelen abba hagyta, és mondott valamit. Zúgott a fülem. Arra fogtam, hogy nem hallom tisztán. Visszakérdeztem. Mi van? Mire Katya elismételte. Nem lélegzik. Vastag pamut kabátja volt, biztosan amiatt tűnik úgy, biztosan amiatt. De ahogy leguggoltam, közelről se láttam, hogy mozdulna a mellkasa. Felugrottam, és hátra rántottam Katyát. Nézd meg, mit csinál a szemétje! És akkor megjelentek a távolban azok a fények. Vörösben, kékben játszott az ócska piachoz vezető utcát borító köd. Minden villanásnál erősebbek lettek a színek. Teljesen befestették a félhomályt. A rendőrkocsi motorzúgását nem hallottuk. Mire odaértek, mi már messze jártunk. Marta a tarkunkat a félelem. Tócsák csattantak szét a talpunk alatt. Kirohadt virággruppok sarában csúszkáltunk. Fájtak az ujjaim, annyira szorítottam Katya csuklóját. Hangosan zörgött a kabátom cipzárja, akár egy csengő, ami jelezni akarja, merre járunk. Futás közben szakítottam le. Átszaladtunk egy aluljáron, egy szupermarket elsötétített parkolóján, valami murvával behintett területen, jó ideig nem is néztük, hol vagyunk. Csak minél messzebb kerüljünk az ócska piactól. Majd valahol egy csomó foszló szigetelésű gázvezeték környékén megfordultunk, és hazafelé vettük az irányt. Szerencsére senki se látott. Megállás nélkül rohantunk, kutyák ugattak a kerítések alatt. Szemünk előtt elmosódtak az utcák, s csak miután becsaptuk magunk mögött az ajtót, jöttem rá, miért tűnt olyan könnyűnek a Jackin menekülés közben. Mindkét zsebem lehúzott cipzárral tátotta a száját. Hiába kutattam át őket újra meg újra, egyikben se volt ott a sokkoló.